Mosaik.
Köszöntöm a Mozaik hallgatóit, Darvas Enikő vagyok. A következő fél óra tartalmából. A mai román irodalom egyik legismertebb elbeszélője Dán Lungu író és Szonda Szabolcs műfordító volt a meghívottja a Bukaresti Magyar Intézet idei első irodalmi szalon nevű rendezvényének. A jászvásári író Tyúkok a mennyben Rájulga Inlőr című regénye tavaly jelent meg magyarul, Szonda Szabolcs fordításában. A mű a 2004-es megjelenése óta több kiadást megért. Olvasható szlovénul, olaszul, lengyelül, spanyolul, illetve bolgárul is. Dán Lungu ebben a regényében is a rendszerváltozást követő évek valóságát tárja groteszk humorral az olvasó elé. Az Akácos utca és a Gyűrött traktor nevű kocsma mikrovilágának történéseit leleményesen követi Szonda Szabolcs, aki fordításával magyar nyelven alkotja újra a művet. Szonda Szabolcs mindamellett, hogy műfordító, ír is, és 2008-tól a Sepsiszentgyörgyi Bóth Péter megyei könyvtár igazgatója. Mai adásunkban a vele készült beszélgetésünk első részét sugározzuk. Tartsanak velünk! Kedves hallgatóink, stúdiónk vendége Szonda Szabolcs, költő, műfordító, a Sepsiszentgyörgyi Bóth Péter megyei könyvtár igazgatója. Tavaly jelent meg Dán Lungu jászi író Rájulga Inlőr című regényének magyar változata. Én arra kérnélek meg téged, hogy mutasd be ezt a könyvet, milyen nehézségekkel találkoztál a fordításakor, honnan ismered Dán Lungut, milyen kapcsolat fűz hozzá, tehát ha mesélnél erről az egész projektről, erről a könyvről.
Én 2008 őszétől vezetem a könyvtárat, és már ott az elején gondolkoztam olyasmiben, hogy olyan román szerzőt, akik magyarra le vannak fordítva, hívjak meg, és akkor volt is egy nagyobb ilyen projekt néhány szerzővel, köztük Dán Lungu is eljött, és akkor ismerkedtünk meg 2009-ben. Akkor kezdtem tulajdonképpen belásni magam abba, hogy mit ír, és azt láttam, hogy egy felívelő irodalmi pálya az övé. Már akkor fordították, azóta már 11 néhány európai nyelvre le van fordítva, és hát vannak olyan könyvei, amiből már lett színházi eladás, lett film, lett sok minden, és nekem nagyon tetszett az, ahogyan lényegében a köznapi témákból kiindulva, tehát olyan témákból, ami elég ismerős sokak számára, akár az átmenetről van erről a társadalmi átmenetről szó, akár olyan emberi dolgokról, amik jellemzők lehetnek sok-sok egyéni életben, olyanból kiindulva eljut egészen érdekes következtetésekig, és ugyanakkor olvasmányosan ír. És ez a Rájulga Inlőr, ez is egy ilyen könyv, akkoriban úgy nézegettem, hogy ezt jól lenne lefordítani, és aztán különböző műfordítási ösztöndíjak révén neki is láttam a munkának. Ez lényegében egy utcának a kisközössége, de olyan ez a kisközösség, hogy azért sokan magunkra ismertünk, hiába, hogy tudjuk, hogy ez egy moldvai, mondjuk kisvárosnak egy külvárosi része, de valahogy ez a kisközösség leképezi az egész társadalmat azoknak a figuráknak a révén, akik ebben az utcában laknak, és mondhatni, hogy kedélyes könyv, de a humor mögött azért elég súlyos társadalmi jelenségek vannak, meg mindazok a dolgok, amelyeket mindjárt végéltünk a 90-es években, és hát utána aztán találkoztam még Dán Lunguval, de konkrétabban vagy sűrűbben, miután a fordítás megjelent, azután volt közös bemutató néhány Marosvásárhelyen, Sepsiszentgyörgyön és most itt Bukarestben, és azt kell mondanom, hogy nem véletlenül fogadták nagyon jól ezt a könyvet a román olvasók. Én azt gondolom, hogy sikerült olyan módon átültetni magyarra, hogy megőrizni ezt a félig humoros, félig súlyos hangulatot.
A nyelvről kérdeznélek. Gondolom, hogy ez azért egy moldvai kisvárosban történik, ott egy sajátos nyelven beszélhet egy kis közösség. Hogy fordítottad le, székely magyarra, vagy irodalmi magyarra? Tehát végülis te ezt hogy ültetted át?
Ez valóban ez volt a nagy dilemma, mert
kocsmai nyelvet kell fordítani.
Itt van egy központi helyenek a kisközösségnek, főleg az utca férfi lakosságának, az a Gyűrött traktor nevű kocsma, és az az érdekes, hogy néhány olyan fejezet van, ahol úgy is nevezi a kötetben, hogy ilyen dumákat beszélgetünk, tehát az azt jelenti, hogy valóban csevegnek, de legtöbbször így mindenki hallani akarja saját magát, és akkor elbeszélnek egymás mellett. Ugyanakkor ezekből a párhuzamos beszélgetésekből derül ki aztán végül is, hogy miről beszélnek, vagy mi a fő téma, és mindenféle zsargon, meg helyi nyelv, nyelv, meg stb. Sőt, a 90 előtti fanyelvből, abból a propagandisztikus nyelvből is átjönnek a kifejezések, amelyeket egyesek nosztalgikusan használnak, mások pedig ironikusan. Na most valóban ez volt a legkézenfekvőbb, vagyis úgy is jött munkaközben, hogy az általam ismert székelyföldi beszélt nyelvet használjam. Ez olyan annyira sikerült, hogy a végén azért megkértem valakit, magyarországi ismerős, olvassa el olyan szemmel, hogy ő ismeri az itteni valóságot, tehát van tapasztalat arról, hogy itt hogy beszélnek, de azért nézze meg, hogy ha vannak olyan helyek, ahol nagyon-nagyon székely eset, és emiatt ugye bezárul egy nyelvi körbe, azért arra mutasson rá.
Konkrét eseteket mondasz ilyet?
A helyzet az, hogy ahol olyan kifejezések voltak, ami az itteni társadalmi vagy politikai valóságra vonatkozik, oda lábjegyzetet tettem, tehát ahol érdemes volt megmagyarázni egy nevet vagy egy fogalmat, de nem inkább az, hogy ha azt mondom én, hogy talált valamihez vagy valakihez, akkor nem biztos, hogy a talált szónak ezt az értelmét, tehát Magyarország inkább a találni az, hogy valamit megtalálni, és akkor itt inkább kellett például ilyen árnyalatok voltak, kellett egy más szót, hogy passzolt, vagy illet, vagy valami ilyesmi, tehát ilyen jellegűek voltak, nem a konkrét fogalmi része, már ahol szükséges volt, ott tettem egy rövid fordítói lábjegyzetet, hogy magyarországi olvasó is legyen képben, mit tudom én, néhány politikus névvel, vagy néhány ilyen jellegű fogalommal, ami nagyon a romániai valóságra vonatkozik. Azon túl viszont gördülékeny volt, hát ez egy élvezetes munka volt, mint fordítás. Az író többször elmondta egyébként ilyen bemutatókon, hogy ez az a könyv, amin rettenten jól szórakozott írás közben, meg azóta is még el kacagja magát, amikor olvassa, tehát ez nagy dolog, hogy valaki a saját szövegén tudjon derülni, mert ugye általában az ember a saját szövegét nem tudja kívülről szemlélni. Én is nagyon jól szórakoztam mondhatni, persze azért munka volt vele rendesen, de ez megérte ez a munka, műfordítói tapasztalatként is, és azt gondolom, hogy egy olyan könyv, ami olvasmányos magyarul is.
Ideje volt, hogy megjelenjen magyarul is, miután hány nyelven jelent meg? Angol, német, francia,
szerintem boldán. Egy olyan 7-8 nyelven ez is megjelent, hát a legtöbbet a Szüntó bába kommunista című regényét fordították Dan Lungónak, az már 10 annyi fordításban él, az ütött eddig a legnagyobbat, de egyébként ez a harmadik könyv, ami magyarul olvasható, ugye a Szüntó bába kommunista egy komcsiny anya vagyok címmel.
Azt van ki még, fordította?
Azt Kosta Gabriela fordította, és akkor van még egy másik kötete, a Kumsza új cófemelye, hogyan felejtsünk el egy nőt, az Lakatos Mihály fordításában, és akkor ez a harmadik, ezt meg én követtem el. Úgyhogy szépen alakul a magyar recepciója, a magyar befogadása is Dan Lungónak.
Szabi, arra kérnélek, hogy egy frappánsabb, rövidebb, összegző részt valahol, amiből kiderül mindez, amit mondtál, ha felolvasnál. Mit választasz?
Elég nehéz rövid részt választani, mert a könyvről említettem, hogy egy ilyen sodró erejű, sokszor ilyen csevegős, dumás részeket is tartalmazó szöveg, úgyhogy nehéz kiemelni egy rövid részletet. Talán azt lehetne, említettem, hogy a központi helyszíne egy kocsma, mint gyűrött traktornak neveznek. Ezt a rövid részt, ahol elmagyarázza, hogy egyáltalán milyen ez a hely, hogy lett ez a neve, ezt elolvasom. A gyűrött traktor egyáltalán nem egy szabályos vendéglő, sőt, lényegében még csak kocsma vagy ivó sem. Őszintén szólva, az Idáru család régi parasztháza, amelyben egész egyszerűen az egyik szobát ellátták egy fenyőfa pulttal, néhány polccal és 2-3 asztallal. Amíg azonban be nem köszönt a hideg, az egész odalátogató társaság kint üldögél a szőlőlugasban lévő 5 asztalnál, amelyek köré tetszés szerint lehet elhelyezni pótfatuskókat. Nyaranta nem is használják a szobát, hanem csupán a kert sarkában heverő traktorfülkét, amely bárként fungál. Az alkalmatosság éppen annak a traktornak a része, amelyiken valaha Tiku Zidáru dolgozott, közvetlenül a leszerelése után, miután a katonaságnál megszerezte az ilyen járművek vezetésére szóló jogosítványt. Amikor a bakaságot maga mögött hagyta, az országban épp dühöngött a föld visszaszolgáltatási láz, és a frissen leszerelt Tiku fejébe vette, hogy meggazdagodhat mezőgazdasági munkálatok végzéséből. Az elgondolás helyénvalónak mutatkozott, de 2 alapfeltétellel. Szezonban látástól vakulásig dolgozni kell, és közben egy csepp italt sem inni, míg csak bele nem kergül, ahogy a nő maga meséli. Igen ám, de ezt a 2 alapfeltételt csak utólag azonosította be Tiku. Amikor leszerelt, addig izgett mozgott, amíg sikerült traktort vásárolnia egy mezőgépészeti állomás trükkös árverésén, ahol végül többe került a leves, mint a hús. Miután néhány héten át naphosszat javította a gépet, könyökig merülve a vazelinbe, nekilátott szántani vele. A jármű úgy összerázta, hogy egyetlen porcikája sem volt már a helyén, és végül egy sáncban kötött ki vele, de megúszta, a karja került gipszbe, és a feje tört be csupán. Dühében viszont azonnal eladta a gép motorját cserealkatrésznek, míg a traktorfülkét hazavitte, kisimította rajta a táblaborítást, és eredetileg élelmiszert árusító bódéva alakította volna. Miután azonban néhány percig töprengett a dolgon, a tűzi farakás tetején ücsörögve, arra jutott, hogy ha már magánosításra adja a fejét, jobb lesz visszatérnie a családi hagyományhoz és első szerelméhez, a szeszes italok készítéséhez, árusításához és fogyasztásához. A szeszes fogalmat pedig apja értelmezésében használta, minden, aminek foka van, és nem okoz azonnali elhalálozást. Ha őszinte akar lenni, be kell ismernie, hogy a traktorfülke nem vált igazán hasznára, sőt, úgy is fogalmazhatna, hogy nincs benne elegendő hely és kényelmetlen is italok felszolgálására, de azóta is úgy érzi, hogy különleges hangulatot kölcsönöz a kertjének, olyasmit, mint amilyent egy lugas képes, és ellenállhatatlanul vonzza a vendégeket. A feleségének és az utcában lakó összes többi asszonynak viszont fölötté balázatosan azt vallotta, egyetlen célból tartotta meg a fülkét. Örökre emlékezteti, hogy a túlzásba vitt alkoholfogyasztás ártalmas az emberi lény számára. Az embernek általában, a férfinak különösképpen.
A bukaresti Trei Parale, azaz háromgaras együttest hallották. Kedves hallgatóink, folytatjuk beszélgetésünket Szonda Szabolcs költő műfordítóval, a sepsiszentgyörgyi Bot Péter megyei könyvtár igazgatójával. Azt mondtad, hogy a Bot Péter megyei könyvtár igazgatójaként román szerzőket is hívsz író-olvasó találkozókra, még Dán Lungu mellett. Kit hívtál le Székelyföldre?
Hát akkor az a 2009-es rendezvény, az úgy emlékszem, hogy 4 szerzőt mozgatott meg. Volt Dán Lungun kívül Simona Popescu, Filip Florian és Mircea Dinescu. Általában mindig arra gondolok, amikor keresgélek, hogy kit hívhatnánk meg, hogy olyanok, akik magyarul is olvashatók. Mert ugye mi alapvetően egy magyar és román közönségnek szólunk ott a könyvtárral, a könyvállomány révén is, és akkor nyilván azt szeretnénk, hogy mind a két közönség érezze magáinak a rendezvényt, ezért próbálunk olyan szerzőket, akik mind a két nyelven olvashatók. Hát az utóbbi időben többen jártak ott, kezdve Mircea Körtereszkútól, folytatva Filip és Mátej Floriannal.
Fordították a Kölyök utcát, őket többet
fordították. Igen, hát Filip Floriannak azon kívül is van még 2 könyve Karácsonyi Zsolt fordításában, 2 regénye magyarul, de aztán volt Lucian Dan Teodorovics, Daniel Banulescu, Dojnár Rusti, többen voltak, most remélem, hogy nem felejtek el valakit. Próbáljuk ezt a vonulatot is továbbvinni, mert érdekes módon, hogy a magyar közönség is jól fogadja, sőt, néha többen vannak a közönségben.
Igen, mert nekünk érdekes.
Aki egyszer figyel a kortárs irodalomra, annak érdekes lehet az, hogy hogyan is alakul, és tényleg elég gazdag a román próza vonulat is, meg akár az irodalmi vonulat, és van lenne rengeteget, amit fordítani meg kellene is, de hát ez azért nem megy olyan gyorsan, de vagyunk azért többen, akik dolgozunk ezen, hál' Istennek, úgyhogy jól alakul. Például fordít nem alakul sajnos ennyire jól a magyar könyveket romára, de hát ennek több oka van, ez egy külön beszélgetés lehetne.
Eszterházit vajon ki fog fordítani, ki meri vállalni, hát, amit meghal Pop Anna Mária, Nádas Péter, ugyanígy, mi lesz ezekkel a szerzőkkel?
Jó kérdés, de vannak azért fiatalok, akik most eléggé bátran és jól fordítanak kortárs szerzőket, Andrei Dózsa Brassóban, például legutóbb Kemény Istvánt fordított nagyon jól magyarra, meg többeket, úgyhogy én azt gondolom, hogy lesz egy vonulat, csak hát idő kérdése még, ameddig ezeknek a nagyon nagy feladatoknak is neki gyűrköz. Adja Isten, hogy legyen folytatás ennek a vonulatnak.
Itt említetted az előbb, hogy meghívtátok Simona Popescut is. Ez egy régi történet, ugye Bukarestben jártunk egyetemre, ő volt az egyik tanárunknak, Lefternek a felesége, szeminaristánk volt, akkor 98-ban lefordítottad a Szilofon című kötetét, a verseket.
Igen.
Azt hiszem a Pont kiadónál jelent meg. Azon kívül neki magyarul jelente meg.
Igen, lefordítottam aztán utána az Exuvi című regényét, Vedlések címe ugyancsak a Pont kiadónál. Hát az volt aztán egy nagy műfordítói feladat, mert ez egy nagyon komplex műfajú vagy koncepciói könyv, látszólag egy személyes napló, de tulajdonképpen egy ilyen felfejtése a 90 előtti gyerek meg kamaszkornak, de egy nagyon benső és nagyon női szempontból, és ráadásul egy annyira szertágazó lexikális anyaggal, egy olyan narrátorról van szó, vagy egy olyan regénybeli szereplőről, aki egy eléggé, hát abban az időben ugye nem is nagyon volt lehetőség arra, hogy az ember nagyon sok mindent csináljon a lakáson kívül, vagy a saját kis életén kívül, nem volt annyi lehetőség más valamit csinálni, mint hogy olvasni, vagy mint hogy tudom is én többet lenni saját magával, és akkor egy olyan szereplőről van szó, aki sokszor meg hobbit csinál abból, hogy érdekes szavak szavakat gyűjt, vagy mint más a bélyeget, vagy tudom is én összeolvas mindenfélét, és akkor ezekből az olvasmányokból behoz egy csomó mindent a könyvbe. Azt jelenti, hogy exakt tudományok területéről, vagy tudom is én szakácskönyv. Szóval rengeteg egy olyan sűrű nyelvezetű könyv az, hogy rengeteget kell dokumentálódni is hozzá ahhoz, hogy meg lehessen feleltetni a kifejezéseket, viszont volt olyan is, hogy teljesen ki kellett találni tulajdonképpen egy oldalon keresztül, mit tudom én, új szavakat vagy új nyelvezetet. Csak egy példa, hogy azt mondta, hogy gyűjtötte a neologizmusokat, a különböző idegen szavakat, amik érdekesnek tűntek, aztán beleunt, és akkor elkezdte kombinálni román szavakkal, tehát hogy fele neologizmus, fele román szó, és akkor ilyen fantáziadus, játékos, bizarr szavakat hozott létre, aminek egyértelműen nem lehet lefordítani magyarra, hanem kellett találni olyan kombinációkat, ami hangulatilag is, fonetikailag is, jelentésileg is valahogy passzoljon. Hát volt olyan, hogy egy ilyen fél oldalon két napot dolgoztam, és azt mondom, hogy az is egy nagyon jó tapasztalat volt. Ahhoz a könyvhöz türelem kell, tehát nem csak a fordításra, hanem az olvasásához is, de aki kíváncsi arra, hogy hogyan élte meg valaki azokat az éveket, meg közben hogyan nőtt fel, végülis egy egyéni fejlődés történet is van abban, és van kíváncsisága, meg van türelme ahhoz, hogy elmélyüljön sokszor egészen sűrű nyelvi kifejezés módokban, annak nagyon tudom ajánlani ezt a Vedlések címmel megjelent könyvet, meg magát a román változatot is, az Exuvit. Hát ez valóban egy nagyon munkás és jó tapasztalat, meg tanulási folyamat is volt akkoriban.
Tavaly eszem nagyon aktuálisá vált, fordítottad Vlad Árgírnak a Képek egy Leonard Cohen koncertről. Ez egy monografikus esszi volt, szintén még itt éltél Bukarestben, azt hiszem 99-ben, hát ez, amikor fordítottad. Ez megvan-e a könyvtáratokban magyarul?
Biztosan igen. Annak idején én mindenből, amikor nem is voltam ott, akkor is adtam ezekből a könyvekből. Hát ez egy felvetés volt, nem is tudnám meghatározni, hát monografikus esszé, de tulajdonképpen nem is életrajz, nem is esszé, inkább egy olyan rajongónak a személyes koncerttapasztalatait, meg ilyesmit megörökítő kis könyvecske. Egyébként tényleg egy kis könyvecske, ilyen CD formátumú, és elég sok fotó van benne, fehér-fekete fotók, amelyeket a szerző készített különböző koncerteken egészen közelről, tehát a színpad közeléből nagyon sajátos hangulatú fotók, és közben nyilván végigköveti a pályáját Leonard Cohennek, hát aki ugye nyilván énekesként ismert inkább, de hát azt is kell tudni, hogy egy nagyon fontos alakja a kortárs költészetnek, tehát mint költő is nagyon jelentős helyet foglal el, és akkor egy ilyen félig személyes benyomásokat, félig az életrajzot követő összefüggő szövegfolyamat arról, hogy hogyan éli meg valaki nem csak a koncerteket, hanem ezt a szövegvilágot, amelyet rokonnak érez. Persze vannak benne szövegrészletek is, dalrészletek, amelyeket le kellett fordítani, érdekes tapasztalat volt ez is.
May the lights in the light. said I need you. I need you at the store. But I can't buy it, baby. I can't buy it anymore. And I don't really know who sent me to raise my voice and say, may the light in the land of plenty shine on the truth someday. For the innermost decision that we cannot but obey, for what's left of our religion, I lift my voice and may the light in the land of plenty, may the lights in the land of plenty may the light in the land of
Leonard Cohen, The Land of Plenty című dalát hallották. Stúdiónk vendége Szonda Szabolcs, költő, műfordító, a Sepsiszentgyörgyi Bot Péter megyei könyvtár igazgatója. Arra kérnélek, hogy vázoljuk egy kicsit a pályádat. Beszéltünk a műfordítói munkásságodról, de honnan indultál és hogy jutottál el eddig?
Valószínűleg mindig volt egy fogékonyságom az irodalom, az olvasás iránt. Elég sokat olvastam gyerekkoromban, és aztán ez úgy valahogy meg is maradt, csak volt egy ilyen kitérő, hogy én reálosztályban voltam, tehát fizika-kémia szakon voltam a középiskolában, és valamikor olyan 11. körül csapott belém, vagy ütött belém a felismerés, hogy én mégiscsak a bölcsészpályát akarom, és akkor ez egy elég érdekes volt, mert már változtatni nem lehetett, tehát csak le kellett érettségi a reál tárgyakból, de közben ugye én és még egy osztálytársam, aki szintén így megvilágosodott, jártunk felkészítőre, ugye mi már arra készültünk, hogy bölcsészetre fogunk felvételizni.
Nektek ott nagyon jó magyar tanárotok volt, ott emlékszem, Sepsiszentgyörgyről sokan jöttek be Bukarestbe annak idején.
Igen, hát akkor a hungarológiának is valahogy volt egy magának csak az elnevezésnek, vagy a tanszék fogalmának volt egy vonzás közvetve, nagyon sokan jöttünk akkor Szentgyörgyről, emlékszem, felvételizni, ugye kizáró jellegű szóbeli volt, és emlékszem arra a vonatutazásra, hogy voltunk vagy 10, csak Szentgyörgyről, tehát hogy akkor azért eléggé nagy vonzása volt, meg eléggé szigorú, konkrét válogatás is volt. És hát nyilván akkor adódott, hogy én szövegekkel, írással, fordítással, egyáltalán az írottókkal fogok foglalkozni, és végül is valóban így történt, mert Bukarestben, amikor dolgozni kezdtem a romániai magyar szonát, akkor is ezt csináltam, és minden, ami aztán utána következett, az valamilyen módon kapcsolódik ahhoz, hogy írni, fordítani, vagy szöveget előkészíteni, szöveget olvasmányként ajánlani. Ez ugye a szerkesztés is ezt jelenti, aztán nekem voltak ilyen idézőjelben bolondériáim, hogy folyton valamilyen újságot vagy lapot csinálni. Az egyetemen volt a nézőpont, ami nem nevezhető egy szabályos kiadványnak. Voltunk ott egy páran, akkor másodéven a szobatársak, néhány srác, aki azt gondoltuk, hogy ez egy jó ötlet lesz, és nem csak magyarok, hanem még olyan is volt, hogy román szobatárs, aki ráadásul japán szakon volt, egy pici magyar beütés a familiában, de nem ezért mondta az, hogy hát ő is ebbe beleszáll, és tényleg mindenki a saját területéről, ketteléséről írta, hát ez nem volt egy nyomtatott újság, ez fénymásolt. Ez egy szamiz izdat volt tulajdonképpen, egy fénymásolt anyag össze volt kapcsolva, a magyar szónál lefénymásoltuk. Aztán utána Szentgyörgyön pedig, mikor hazakerültem a Csigalépcsőt, az is egy nagyon szabálytalan képződmény volt, de az a közös benne, hogy az is tulajdonképpen egy ilyen, mint az örömzenélés a jazzben. Hogy hát ennek aztán már volt egy kicsi pofája, meg nyomdában készült, de nem volt semmi egyéb, tehát semmilyen szervezettséget, tehát nem volt szabályos dolgok, amik egy újságnál, hogy akkor ilyen meg olyan terjesztési dolgok, hanem tulajdonképpen megcsináltuk, mindig volt egy téma. Sokan írtak oda, voltak a saját nevén, voltak, aki nem tehette, mert valahol dolgozott egy sajtóorgánumnál, és akkor álnéven, de azokat a dolgokat írt, ami neki, amihez kedve volt, és amit nem tudott esetleg a saját lapjában leírni, meg olyanok is, akik nem gondolták, hogy egyáltalán ilyen adják a fejüket, csak úgy vitte magával az akkori kezdeményezés. Én annak örültem egyébként, hogy néhány olyan akkoriban nagyon fiatal szerző, még középiskolások, aztán később figyeltem, hogy vagy verseket írt, vagy valamilyen helyen kezdett dolgozni, ahol mintha vitte volna ezt a tapasztalatot magával, vagy újságíró lett, és elég rangos helyeken, tehát valami hozadéka ennek volt, és nagyon jól fogadták, hát ez lényegében nem tudom most pontosan, hogy hány szám, nagyon szabálytalanul jelent meg, viszont pár éven keresztül, tehát egy olyan 4 vagy 5 éven keresztül létezett, és aztán úgy önmagától, ahogyan spontánul született, úgy spontánul tulajdonképpen ki is hunyt. Valószínű, hogy egyszer annyit változtak az idők, hogy már nem lehetett abban a formában. Később sokszor gondolkoztunk, hogy nem lehetne valamilyen módon újraéleszteni. Én azt gondolom, hogy abban a formában azoknak az éveknek kellett, és nem lehetne, vagy nem lenne érdemes tulajdonképpen újjáéleszteni. Egyébként most már nyomtatott terméket elindítani nagyon kockázatos dolog, mert nagyon át kéne gondolni, most minden az interneten történik, és ott már másak a formák, másak a műfajok. De ez nagyon jó volt, és aztán ugye dolgoztam a Cimborával, meg ameddig létezett a romániai magyar szó, meg aztán az új magyar szó, addig az utolsó években a kulturális mellékletet, a színképet szerkesztettem, és úgy helye van ennek az életemben, és rengeteg, főleg a bukaresti években rengeteg fordítást, szerkesztést, lektorálást végeztem, mindig nagyon szerettem ezeket a dolgokat, és ugye a könyvtárban is hát az írott kultúrával foglalkozom, annak a közvetítésével, a szervezésével végül is megmaradt. És a műfordítás pedig az nagyon örülök, hogy visszajött az életembe az utóbbi években sűrűbben, mert ugye nem veszett ki az életemből, csak ilyen búvópatak módjára elrejtőzött az a saját írások.
Szunda Szabolcs költő, műfordítót, a Sepsiszentgyörgyi Bot Péter megyei könyvtár igazgatóját hallották. A beszélgetés záró részét jövő keddi adásunkban sugározzuk. Én ezzel mára megköszönöm figyelmüket, közreműködő munkatársaim nevében is. A Mozaikkal legközelebb jövő kedden jelentkezünk. Hallgassanak bennünket a www.bukarestiradio.ro honlapon is. Darvas Enikő vagyok, kellemes délutánt, viszont hallásra! Thank you.